A napokban elhunyt egy legendás komédiás, Gene Wilder, úgyhogy a következő 10 másodpercet az ő tiszteletére ajánljuk. Hát azért ez elég őrület, nem?
Hát nagyon. Azért szerintem azok közé tartozott, akit mindenki nagyon szeretett.
Persze. Hát azért tényleg nem véletlenül említettük őt úgy, mint a legendás komédiást, mert azért tényleg nagyon kevesen voltak, akik hozzá hasonlatosak voltak. És mindenhol mindenki nagyon-nagyon pozitívakat nyilatkozott róla, meg akik ismerték például Mel Brooks, ugye. Ő is nagyon-nagyon imádta, meg hát legjobb barátok is voltak, úgyhogy... Hát igen. 2016 nagyon-nagyon káros, hát ugye nem. A sztárvilágra nézve, hogy így elnézem. Neked egyébként melyik volt a kedvenc Gene Wilder filmed?
Hú, hát én kettőt mondanak, a Duty Dili és a Vakárban, én azokat láttam a legtöbbször. Hát azok tényleg annyira...
Mit kell vélni mindenki Magyarországon?
Ez fura volt szerintem, hogy Amerikában, akik írtak róla akár hírességek, akár kérdő, mindenki a Charlie és a Csoki gyár, meg a Ifjú Frankenstein, meg ezek tette a kicsit ilyen komolyabb, vagy másfajta filmek. Itt tudom, hogy szerintem mindenki ezekből ismeri őt. Elsősorban a Richard Pryor-rel közös dolgokból.
Igen, ez egyébként tényleg nagyon-nagyon érdekes aspektusa volt, mert a belegondolszok, hogy tényleg mi a Richard Pryor-rel való közös filmjeiket láttuk a legtöbbször, mert az teljesen egyértelmű, hogy ezt rengetegszer láttuk mind a ketten. Persze. Illetve mindenki az országban.
Hát igen.
Mert ezek ugye minden évben rendszeres vendégei voltak talán az RTL klubnak, mert aztán mindegyik másik tévének is. És az olyan filmek, mint az Ifjú Frankenstein, tökre, szerintem nem azt mondom, hogy kimaradtak a mi ifjúságunkból, de valahol azért nem voltak annyira meghatározóak, mint mondjuk az amerikaiak számára. Meg nem is nagyon emlékszem arra, hogy láttam-e valaha az eredeti Charlie és Csoki gyárat vele.
Igen, én is láttam. Szerintem itthon szerintem volna a 90%-ig csak a mémet ismeri, ugye azt a gyakran használt képet, a mesei mékes képet, de egyébként szerintem nagyon kevesen vannak itt, akik tényleg látták is a filmet.
Az biztos, pedig a szinkronja sem volt annyira rossz, ahogy így utána néztem. Meg, nem de, szóval én tegnap megnéztem egyébként az Ifjú Frankenstein egy pont azért, hogy egy kicsit kulturálódjak, mert egyikünknek muszáj volt, mert tudtam, hogy te úgy csak fogsz. Úgyhogy bevállaltam ezt a csapatért. Nem kell megköszönni. Szokás szerint, igen, tehát én vagyok az, akinek rengeteg a szabad ideje. Mint egyeseknek, de hát igen. Hát, jó, de most érted.
Jó.
Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy Jim Wildernek egyébként József Imre volt a legtöbbször a hangja, utána pedig Helyi László és Tahitó László. Hát, szerintem mind a ketten jobban szeretjük Helyeivel vagy Tahitóttal, nem?
Igen.
Tehát nekem bármelyik is a kettő közül azt mondom rá, hogy tökéletes választás, meg én, nekem úgy az igazi, úgyis.
Igen, mert szerintem nekem itt a többség, szerintem azzal, meg én is, amikor most így beugrottak ezek a filmek, hogy minden, nekem is a helyei ugrott be rögtön. Lehet, hogy ott mind a kettőben ő volt, de az egyikben biztos.
Igen.
Nem, a Duty Dili-ben nem ide.
Ott a Szakácsi volt, igen.
Igen.
Viszont a másikban ott, mint hogyha...
Igen, a helyei volt a Vaknárvában, igen.
A Vaknárvában mindenféleképpen.
Igen.
Meg az Alicsoda országban is. Igen, viszont ami nagyon érdekes volt, hogy ugye megnéztem az Ifjú Frankensteint, aminek még a Videovox készített annak idején a szinkronját, és akár hiszed, akár nem, de Szombati Gyula valami fenomenális volt. Tehát annyira...
Ő mindig az.
Na jó, de egyrészt, mert nagyon-nagyon ritkán hallod manapság, nem is tudom, hogy szinkronizál-e még. Másrészt pedig annyira brutálisan jól passzott az Ifjú Frankenstein figurájához, hogy igazából én nem is azt mondom, hogy csak egyedülálló volt, vagy utánozhatatlan, de valahogy úgy olyan élményét tett ezt a filmet, ami szerintem, ha nem is annyira legendás, vagy nem is annyira lesz legendás, mint mondjuk az amerikai közönség számára, szerintem ez a film, ez pontosan a szinkronja miatt ugyanolyan kultikus filmnek kéne, hogy legyen Magyarországon, mint amilyen kint.
Igen.
Mert mondom, hogy frenetikus volt. Tehát Balázs Péternek az Igorja, az valami brutális volt. Tehát az a fazon az önmagában. Te mikor láttad utoljára egyébként ezt a filmet, vagy láttad-e valaha?
Hát most ezen gondolkozom pont. Szerintem egyszer láttam, de valamikor nagyon-nagyon régen.
Igen, nekem is ezért kellett megnéznem, mert valami rémled, vagy derenged nagyon-nagyon távolról, de nem tudom azt, hogy ezek a mémeknek köszönhetőek, vagy azért, mert tényleg...
Igen, az is rá.
Tényleg ezt láttam, mert... Nem, de Igornak a figurája valami brutális volt, tehát amikor oda megy, amikor először találkozunk, és akkor ugye megszólítja az Ifjú Frankensteint, hogy Hello, Dr. Frankenstein! És akkor mondja, hogy nem, én Frankenstein vagyok! És akkor mondja, hello, maga ugye Igor, maga ugye Igor, ugye? Nem, én Igornak mondom. Meg ezek a hasonló folyérak. Tehát ez a púpos kis csávó, ez az Igor gyerek, ez az valami kegyetlen brutális volt Balázs Péternek a hangján. És volt egy nagyon durva poén, amit én nagyon imádtam benne. Jó, nagyon sok poén volt, ami egyébként Igorhoz kapcsolódik. De volt egy nagyon durva, amikor megérkeznek a várba, és találkoznak azzal a nővel, aki ott lakik, akinek fogalmam nincs, hogy mi volt a szerepe egyébként, feltezem valami házvezetőnő, vagy valami hasonló volt. Nem, de és amikor kimondják a nevét, akkor a lovak mindig fölhördülnek, és ugranak egyet a levegőbe, meg ilyenek. És akkor ez körülbelül egy eljátszak így háromszor egymás után, és akkor utána mindenki bemegy, a csávó meg kint marad, és akkor mielőtt még bemenne az évben, még ő is kimondja egyszer a nőknek a nevét, vagy a nőnek a nevét, és utána röhög egyet bele a kamerába. Meg amiért szerintem ez a film, ez annyira zseniális volt, az pontosan az, hogy lebontotta a negyedik falat. Tehát, hogy belenézett Frankenstein, és még Igor is a kamerába, és hát hihetetlen, hogy mennyire imádom, amikor lebontják a negyedik falat. Ráadásul a másik nagyon izgalmas volt, hogy a vakember, aki Gene Hackman játszott ebből a filmben, hát ő valami eszméletlenül fantasztikus volt. Tehát az ő sztori az, hogy hogyan került ebbe a filmbe, az önmagában mososul jó, mert Ginnel volt, Wilderrel voltak éppen nagy cimborák, és akkor ugye egyszer megkérdezte, hogy mit csinálsz legközelebb, és akkor mondja, hogy ezt a Mel Brooks filmet fogjuk csinálni, és akkor nem lenne egyszerűbb benne nekem? És akkor valahogy így került bele a filmbe, pedig eredetileg nem is neki szánták a vakembernek a szerepét, ami tényleg csak egy jelenet volt, de valami kegyetlen, mert ugye egy magányos vakembert játszik, és ugye ez már akkor van, amikor a szörny életre kell, és bejön ide a szörny, és ugye ez egy ilyen szép nagy szekrény ajtó nagyságú szörnyről beszélünk, aki meg ugye azt hiszi, hogy ő néma, mert hogy csak annyi volt, hogy és mindez králiszal is hangja természetesen, és utána meg leülnek az asztalhoz, és azt mondja, kérsz egy kis levest, hozzak egy kis levest, és akkor tudod, vakember, aki megpróbál betalálni a tányérba című történet, utána meg nem is tudom, mi volt utána, meg utána meg cigarettezni akartak, cigarozni akartak, és szegény a szörnek az ujját gyújtotta meg. Szóval ez a film, ez tele van zseniális poénakkal, és mondom, tehát mindenki, Gene Hackman, Gene Wilder, Marty Feldman, vagy akár Terry Carr, nagyon nagy durvák voltak, és az nagyon sokkoló szerintem, hogy ebből a filmből már csak Gene Hackman él, illetve a két nő.
Igen.
Aki Inget és Frau Blücher-t játszotta, ami azért nagyon durván elkeserítő, vagy én nem tudom. Meg Mel Brooks persze.
Hát nagyon.
Tehát ő ugye Mel Brooks. Neki például, ha jól emlékszem, akkor most szeptemberben lesz egy stand-upja, ami teljes egészében New Yorkban kilett. Tehát az összes egy elkelt. És valami, nem is tudom, 5 vagy 10 000 jegyet adtak erre? Egy estére? Szóval azért az brutális. Meg azért az is, hogy ő még mindig csinálja ezt a stand-upot.
Hát igen.
Még ha belegondolsz, azért Gene Wilder szerintem a csúcson hagyta abban, mert az utolsó szerepe a kamerák előtt az mikor volt? 2003-2004 környékén a Village Grace-ben, hogyha emlékszel rá, amiért mondjuk Emmyt is nyert, szóval ő tényleg szó szerint a csúcson hagyta abban a dolgot.
Hát igen, abszolút.
És ez szerintem ez egy olyan, mert neki amúgy is egy olyan karrierje volt, amiben szerintem ő nyugodtan elbüszkélkedett, mert tényleg frenetikus. Rendikusan jó filmeket csinált, és hát azért nem véletlenül volt az egyik legjobb komédiás. Viszont ha belegondolsz, szerintem nagyon-nagyon kevés filmet csinált ahhoz képest, hogy hány éve töltött a bizniszben.
Igen, hát ő nem vitte túlzásba. Azért valószínűleg megválogatta, hogy mit vállal el. Nem hiszem, hogy az lett volna, hogy nem keresték őt enni jóval többször.
Hát, felteszem. De egyébként ez is egy nagyon-nagyon érdekes, és ez is egy gyönyörű kontraszt beállítható napjainknak a filmkészítésével, hogyha... Most például a héten megnéztem a Főnököt, ami önmagában nem egy kimondottan rossz Melissa McCarthy film, tehát szerintem jobb, mint az átlag tőle. Viszont azok a részei jobban működtek szerintem a filmnek, amiben nem kifejezetten a fizikai humorra igyekeztek hajazni, hanem szóval poénkodtak meg a hasonlókkal. És akkor nagyon működött az a film, és ha most visszaemlékszem erre, hogy milyen volt az ifjú Frankenstein, akkor az a benyomásom, hogy ebben semmiféle fizikai humor nem volt azon túl, hogy a csávónak a vakember az ujját gyűjtötte meg a szivar helyett, meg hasonló ilyen nüansznyi poénok, amik tényleg mocskosul viccesek voltak, hanem ez valahogy úgy működött, mint komédia, mert vicces volt. És nem is kimondottam minden esetben amiatt, amit mondtak a figurák, hanem ahogy előadták. meg amilyen körülmények között mindezt megtették. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kontrasztba állítható dolog szerintem, hogy mennyivel jobbak voltak a komédiák, de valahol mindig itt kötünk ki, nem?
Hát igen, igen, most egyébként most ezt mondtad, én közben pont azon gondolkoztam, hogy ugye ott volt a vaklárma, hogy nyilván a címében is benne van, hogy ez egyik vak, a másik süket, de hogy ott igazából jó, persze sok poén fakadt ebből, de szerintem nem úgy, mint ahogy ma megcsinálnának mondjuk egy ilyen filmet, ahol tényleg már ilyen gyökérség szintjére ereszkedne le ez a humor valószínűleg, hanem jó, ott igazából biztos, hogy senki nem találta sértőnek meg semmi, mert tényleg annyira jól, meg annyira sajnálisan oldották ezt meg, hogy ez tényleg csak úgy vicces volt, hogy mondjuk ízléstelen vagy sértő lett volna.
Na hát erről van a szó, hogy úgyis meg lehet csinálni ezeket a filmeket, és nem értem, hogy miért nem lehet úgy megcsinálni ezeket a filmeket. És már ilyen nagy komédiások, mint Mel Brooks sem nagyon csinálnak filmeket, és valószínűleg valahol talán épp ezért, mert hogy ez ilyen.
Igen.
Brand New Boys. Mert hogy véget ért a nyár, holnap már szeptember 1-je van, úgyhogy itt van az ősz, itt van újra, aminek nagyon nem örülünk. Mármint én személy szerint igen, mert ez azt jelenti, hogy 14 nap múlva végre hazamehetek, másrészt pedig, mert kezdődik a téviszezon, mondjuk miért pontosan nem is nagyon örülök neki. Na mindegy, szóval szia Luk, hogy vagy?
Ah, jó vagy, jó, nagyon jó.
Oké, hát ez egy izgalmas téma volt, örülök neki, hogy jól vagy. Mennyi szépen visszakapáld az epteket, vagy nem tudom, miket szoktál csinálni most így nyáron, amikor állítólag nincs olyan sok meló, meg a Talkinget sem jött vissza. Ami szerintem neked nem is fog, hát valahogy éreztem, hogy nem is fog, de igen. És mi mindig nem tudjuk, hogy ki a hang, ugye?
Igen, azt mindig nem tudjuk.
Logikus, nem baj, felejtsük el, lépjünk tovább. Oké, okay. Szóval, igen. Ma a Pig TV-ről lesz szó, de előtte még van néhány nagyon érdekes hír, amiről szerintem érdemes lenne végig zongoráznom. Nem tudom, hogy láttad-e a hírcsöpet hétfőn.
Hírcsöp, persze.
Jó, szóval nem, oké. Okay. Semmi van. Nem mindegy. Szóval augusztus 26-án volt a 7. Mennyország 20 éves, tehát a bemutatójának a 20. évfordulóját ünnepelte, ami szerintem önmagában egy brutális adat, mert én ezt még kölyökként láttam. Tehát én körülbelül szerintem maximum annyi idős lehettem, amikor először láttam a 7. Mennyországot, amikor az RTL-be hozta, amikor amennyi idős David Kelliger volt. Tehát nagyjából szerintem viszonylag korán hozták be az RTL-nél ezt a sorozatot, és nagyon durván megmaradt bennem, hogy ott van ez a szőke kis, tehát ez a tipikus szőke amerikai kis csávó, akinek az egyetlen vágya az, hogy kutyát kaphasson. Tehát ez mennyire brutális alapszituáció már, hogy bemutass egy lelkész családot, érted? És utána nem is, utána szerintem nagyjából 10 évvel később néztem, vagy vetítette a TV2-t, amikor 2004-5 között volt a nálunk. És az volt ugye ennek a nagy érdekessége, hogy a VB az ugye 95-től 2006-ig futott, viszont a sorozat 96-tól 2007-ig futott, tehát 11 évados volt, és ugye a CW ért véget, tehát túlélte a VB-t. És azon kevés sorozat közé tart, és talán a csatornának a leghosszabb sorozata is volt ez a széria, ami egyébként manapság már a második leghosszabbnak számít a WB-nek az idejéből, ugyanis a Supernatural most megkezdett 12. évadát, tehát innentől az ő rekordál. És ezt csak úgy érdekesen tartottam megjelenteni, hogy Jessica Biel és Barry Watson ebben a sorozatban debütáltak. És hogy ez mennyire durva. És ha belegondolsz, azért akkoriban Jessica Biel tulajdonképpen egy, nem mondom azt, hogy senki volt, de még egy ismeretlen fiatal színésznő. Aztán utána szerepelt egy Adam Sandler filmben, és most pedig, ha mindenre érzik, hogy Justin Timberlake-nek a felesége, illetve a gyerekének az anyja?
Igen, igen.
Ez hihetetlen, és mindez 20 év alatt.
Nagyon durva.
Igen.
Egyébként voltam ilyen összeállítás, hogy ilyen 20 film, ami idén lesz 20 éves, és egy döbbentesen mik voltak közt, amikor te nem gondolná az ember, hogy már ennyi időse.
Hát, na az meg külön a másik. Tehát, most egyébként én ez alapján arra is tudok gondolni, hogy a CW is most már 10 éves idén. Szóval...
Igen.
Basszus kulcs, mint a tegnap indult volna, mint hogyha Jenny-el is először foglalkoztunk volna a CW-vel, ma pedig basszus kulcs.
Hát igen.
Őrület. illetve mik vannak. Aztán a Symphony Advanced Media pedig kiszáradtatott néhány számadatot, méghozzá a Netflixet illetőleg, ahol megtudtuk azt, hogy egy hónap alatt nagyjából 14,07 millió ember nézte a 18-49-es célcsoportban a Stranger Things-et. Tehát azért ez egy brutális adat, 14 millió hát, néző stream szolgáltatónál, és úgy, hogy csak olyan produkciók előzik meg, mint az Orange is the New Black-nek a negyedik évada, vagy mondjuk a Fuller House-nak az első évada. Azért ez végképp szerintem az a kegyetlenül túl a kategóriát.
Hát abszolút.
És mi mindig ott tartunk, hogy egyik sorozatuk sem jött Magyarországra, és egyik sorozatuk sem kapott színhalt. Jó, Kártyavár, igen.
Igen, de egyébként állítólag jönnek.
Hát, hiszem, ha látom, hogy előbb vagy utóbb biztos, hogy jönnek. Tehát, csak ugye, hát mindenre szinkront készíteni, azért az egy elég durva mulatság lenne. Mert tulajdonképpen erről szól a PIK TV, és úgyhogy ezért lesz majd nagyon, nagyon izgalmas a mai témán, mint tudjunk a híreken, mert tulajdonképpen a Netflix okozta azt a válságot, amiben jelenleg vagyunk. Csak először annyit, hogy a Making of the Murder és a Daredevil-nek a második évad ugyanannyi nézőt sikerült összegyűjtenie, miközben 13,3 milliót, a Jessica Jones pedig 6,2 millió nézővel áll. Tehát azért érzed, hogy a Jessica Jones tulajdonképpen, nem mondom azt, hogy nem találta meg a közönséget, és szerintem csak azért kérték be a második évadát, mert nő is már el?
Elsősorban valószínűleg.
Igen. Aztán a héten az is kiderült, hogy Connie Britton nem biztos, hogy távozni fog a Nashville-ből, de az biztos, hogy csökkenteni szeretné az ő jelenlétét, ami azt jelenti, hogy a 22 epizódnak nagyjából a felében szeretne szerepelni, amin még nincsen hivatalosan számilag megerősítve, de nagyjából olyan 10-13 részre lehet benne számítani. És olvastam olyan feltételezéseket, mely szerint valószínűleg a figuráját megőrít, mert hogy az lenne a logikus kiírási pont. Ami engem megrémiszt, mert illetve ezek felmerül az emberben az, hogy ez tulajdonképpen miféle Dallas is lesz.
Hát igen.
Mert ugye a Nashville ez egy nagyon durva szappan sorozat. Tehát ez már az első évadnál kristály tiszta volt, de azóta meg aztán folyamatosan ment lefelé a lejtőn. Na mindegy. Szóval azért ez nekem egy nagyon durván sokkoló történet volt. Aztán azt is megtudtuk, hogy Marty Lawrence-nek lesz egy stand-up specialje méghozzá a Showtime-on, és 14 év után áll újra, vagy ragad újra mikrofont a színpadon. Úgyhogy azért ez is nagyon durva. Felteszem, ez a Doing Time Uncut című produkció, ez neked kötelező lesz szeptember 9-én, nem?
Hát annak hangzik abszolút. Szerintem pont amikor mostan volt egyébként Martin Lawrence eszembe, hogy milyen régen volt, vagy én legalábbis milyen rég láttam őt bármiben is.
Hát mert ő nem nagyon vállalt, vagy nem nagyon csinált.
Hát semmi. Nem.
Aztán két évad után kaszett kapott a Jim Gaffigan Show a TV Landen, valamint hivatalossá vált, amit mondjuk szerintem lassan tavaly nyáróta tudunk, hogy a Hazug Csajok Társaságának ez az utolsó szezonja, azaz már csak 10 epizód maradt, amit jövő áprilisban fognak műsorra tűzni a Freeformnál, és utána nincs több hazugság, kicsi lányok, tessék felnőni.
Hát igen, de érdekes leszem, hogy ugye véget ér ez is, véget ér az elcserélt lányok.
Igen, tehát mi marad? Mert oké, ez most nagyon hülye kérdés, mert rengeteg produkció van fejlesztés alatt a Freeformnál, de utána belegondolsz, hogy ilyen fosok vannak náluk, mint a Shadowhunters. Tehát ez a jövő, tehát olyan egy ilyen generációt akarnak kiképezni. Nem is fél rejtem, semmi bajom nincs a Shadowhunters-szel azon túl, hogy mennyire pocsék sorozat volt. Tehát nem bepantott a showrunner is. Ugye? De ha belegondolsz, mi nagyjából 20 évvel ezelőtt a Buffy nőttünk föl. Illetve mi Magyarországon speciál 10 éve, de érted. 20 éves az a sorozat is jövőre.
Igen, igen.
És ennek a közönségnek ilyen Shadowhunters-szöken kell felnőnie? És most pont a napokban láttam, nem tudom, hogy neked mutattam-e, valaki Twitteren közzétett egy képet, hogy a 10 legbefolyásosabb női figura, vagy a, nem tudom, valami ilyesmi volt. Hogy...
Ja, igen.
Te is láttad azt, nem?
És, igen, és ott, nem, te mutattad.
Akkor jó. Ott az első helyen a csaj volt a Hunger Games-ből.
Igen.
Ami nálam egy ilyen bazi nagy what the fuck. De még lenyelem ezt a listát, egészen addig a pontig lenyelem ezt a listát, amíg Buffy-nek a 10. Tehát könyörgöm, Buffy volt az, aki a nőket feltett a térképre. Ha nincs Buffy,
hát
ma nem nő vezeti az 1000 éves solymot. Tehát azért ezt szögezzük rá, hogy ez egy alap dolog.
Persze.
És ezek után őt a 10. helyre tenni, és olyan kis nyámnyila tinipicsákat, mint az éhezők viadalás csaj az első helyre tenni, mint a legbefolyásosabb, hát könyörgöm.
Hát
azért érzed a minőségbeli különbséget, nem?
Hát persze, igen, csak egy... Mármint igazából, akik most nézik mondjuk a Hunger Games, azok közül már sokan abban a korosztályban tartoznak, akik nem, hogy lehet, hogy jó, azt tudás, hogy semmit nem mond a Buffy, de nem jelent nekik olyan sokat, vagy lehet, hogy egyáltalán nem jelent semmit.
De most akkor erre most tényleg vissza lehet, jó, persze azt, hogy magyar példával jövök, az megint egy nagy hülyeségnek fog hangzani, mert ha belegondolsz, akkor annak idején, amikor a TV3-ben hoztam még 97-8 tájéken, francia emlékszik, mikor volt, akkor tök jó volt, láttam az előzetesét, azt mondtam, hogy hú, engem hagyjatok ezzel a szarral békén. 10 évvel később, amikor a Viaszat műsorra tűzte, Buffy rajongó lettem egy életre. Szóval, érted, tehát még 10 évesen nem érdekel ez a dolog, viszont 10 évesen az éhezők viadalát sem kéne nézned. Márpedig, ha belegondolsz, azért az éhezők viadal az szerintem minden szempontból egy sokkal brutálisabb, meg sokkal... hát nem biztos, hogy jobban összetákolt szó az, amivel jellemezném, de mondjuk sokkal professzionálisabbnak tűnik, mint mondjuk a Buffy, ami egy tévés kisköltségvetésű maszlak volt. Nem?
Hát persze.
Viszont a Buffy az egy olyan műsor, ami szinte folyamatosan adásban van valahol, vagy elérhető Netflixen. Szóval...
Igen.
És azt még nem veszem be, hogy nem hallottak még soha a Buffyról, vagy nem tudják azt,
hogy jó, mennyivel fontosabb. Jó, nem azt mondom, hogy nem hallottak, az úgy biztos nem igaz.
Na jó, mindegy, szóval igen, tehát ez engem kiakasztott, de ez megint csak egy ilyen nyiasztnyi sérelem az életben. Tulajdonképpen aztán az is kiderült, hogy január 9-dik vagy január 8-dik, de egy pénteken lesz az Emerald City-nek a bemutatója, és nagyjából körül fog debütálni Aaron Schwarzenegger a Celebrity Apprentice, és azt is megtudtuk, hogy jó, hát nehéz szó.
Hát az.
Azt is megtudtuk, hogy a Green pedig a 6. évaddal véget fog érni. Ami engem hideg zuhanyként ért, holott nyilván nem volt sem meglepő bennem, miután tudtuk nagyon jól, hogy májusban azt mondta az NBC, hogy 13 részre kérjük be a következő adatot, hogy... De van lehet, nem kell aggódni, van lehetőség arra, hogy ebből több is legyen. Ezt mondták, nem? Ezt mondták.
Nincs lehetőség.
Ez a szemben nincs lehetőség, igen, pontosan, de NBC. Tehát ezek után ki az, aki elhiszi egy szavukat is. Nem tudom, látod ezt a videót. Nem tudom, láttad ezt a videót, amit kiraktak a napokban a TC100-szal kapcsolatban, hogy levetítették, hogy egy közönség számára levetítették, és a közönség tökre meg volt hatódva, majdnem sírtak, majd mit tudom én, mennyire érzem teljes volt. Ezek után felmerül bennem a kérdés, bízhatok én az NBC-ben?
Hát ez nem úgy tűnik.
Hát abszolút nem, és nálam az egyetlen olyan sorozat, amit a Supernaturalon kívül tényleg várok, az pontosan a TC100. Szóval... De ha kinyírják Menti Múrt, akkor onnantól kezdve én végeztem az NBC-vel egy életre. Ezt halálkomolyan kimondom. Hát könyörgöm, tudod mióta várok arra, hogy Menti Múr végre tévében legyen? Főszerepben?
Hát igen.
Na mindegy. Szóval ez egy nagyon-nagyon izgalmas projekt lesz. Majd ezekről is később beszélünk. De most itt az ideje, hogy egy kicsit beszéljünk a Peak TV-ről. Kedves Luke kolléga, mi is az a Peak TV? De mit tudom, szakértő?
Én vagyok a nagy szakértő?
Hát
a Peak TV ez tulajdonképpen ez a mostani állapot, amit már említett, ez nagyban a Netflixnek köszönhető, vagy elsősorban talán nekik köszönhető, mert hát ugye mostanában több sorozat van, mint valaha, hát tulajdonképpen évről évre több van, de mostanában nagyon durva mértékben növekszenek még egy-egy évről a következő és a számok, és hát tényleg most annyi sorozat van, hogy hát nem tudom, most már 4-500 körül, vagy lehet, hogy több is.
Wow, te azt hiszem, tudod, hogy kell összefoglalni a dolgokat. Szóval igen, szóval az FX főnöke, John Landgraf, tavaly azt mondta, hogy nagyjából úgy 2016 vagy 17 végére fogjuk elérni a Peak TV-t, amikor már nem lehet több új sorozatot gyártani, és elindul a csökkenése ezeknek a dolgoknak. És idén ezt a jósását ő egy kicsit módosította méghozzá, egészen úgy, hogy 2018 végéig marad az, ami jelenleg van. Azaz... A folyamatos emelkedés, és 2019-től lesz az, amikor megáll minden, és onnantól az egyre kevesebb sorozat fog készülni. Ugyanis, hogyha belegondolunk, akkor a forgatókönyvvel rendelkező produkciók száma alig pár év alatt 390-ről felment 420-ra 2015-ben. És ez a szám, ez tovább emelkedett. Most már nagyjából ebben az évben ilyen 450 környéki sorozatot készítenek, ami tovább fog emelkedni méghozzá, ha minden igaz, akkor nagyjából olyan 500-ra teszik ezt a becslést. Na most itt felmerül bennem az elsődleges kérdés nézői szempontból, hogy lehet-e nézni? A válasz egyértelmű, hogy nem tudsz követni 500 sorozatot, nem is érdemes követni.
Persze.
És bennem ez felvetett egy olyan kérdést, amivel nem tudom, hogy téged mennyire foglalkoztatom, neked abszolút zéró időt van sorozatokat nézni, és te abszolút keveset nézel. De ezek után nincs benned az a dolog, tehát tegyük fel, hogy van időt, tegyük fel, hogy sok sorozatot nézel, vagy valami. Nem merül fel benned annak a lehetősége, hogy mivel túl sok van, és nem tudod úgysem őket követni, és már igazából nem is nagyon, tehát elmosódnak a határok, mert igazából, ami mondjuk 5-10 évvel ezelőtt még egy nagyon-nagyon jó kiemelkedő sorozat lett volna, az ma már csak egy átlagos sorozat, ebből kifolyólag pedig már nincs olyan, hogy igazán nagyon-nagyon jó sorozat. Ergo, mi az értelme a tévésorozat nézésének?
Hát, igen. Igen, szerintem azért most már nagyon sok, meg olvasom is, meg minden, hogy pont azért, mert tényleg olyan nagyon-nagyon sok sorozat van, hogy még akinek van ideje, még akinek viszonylag sok ideje, és azért ilyen 15, mondjuk maradjunk 20, de 25 biztos, hogy senki nem néz azért, tehát még az is csak a, hát a 10%-a sincs tulajdonképpen ennek a teljes számnak. És hát már azért ott is azt mondja az ember, hogy azért nagyon megválogatja, hogy mit néz. Tehát lehet, hogy most már azt mondod, hogy valami csak kicsit jó, vagy nézővel annyira nem nagyon szereted, csak mondjuk lehet, hogy megszokásból nézed, vagy ilyesmi, akkor lehet, hogy azt inkább hagyod, mert még itt is túl sok, és akkor nem tudom, lehet, hogy mondjuk helyette megnézem valami másra többi 400-ból, de hát nem tudom, szerintem jobban megválogatják most az emberek, meg sokkal keményebben meg is húzzák, hogy mi az, amit eleve el se kezdenek, vagy mi az, amit abba hagynak, vagy ilyesmi.
Hát nálam most egészen biztos, hogy ez lesz, mert túl sok. Tehát már pár éve folyamatosan azt mondom, hogy egyre kevesebb kedvem van sorozatokat nézni, pontosan azért, mert annyi van belőlük, hogy egyszerűen lehetetlen mindet követni, és igazából... Lovecraftnak volt egy nagyon-nagyon érdekes tézise, miszerint, hogyha két szemgolyód elé letesznek két különböző képernyőt, és mind a kettő folyamatosan, egész évben, napi 24 órában vetítenek valamit, akkor sem tudod az összes cuccot megnézni.
Igen.
Szóval ez is egy nagyon-nagyon durva dolog, ami elsősorban Netflixnek köszönhető, ki most már évről évre folyamatosan duplázza az adott sorozat mennyiségét, ami ezért kegyetlenül brutális. Vagy brutális, hogyha szereted ezt a szót. Aztán az is nagyon-nagyon érdekes volt, hogy olyasmit is mondott idén, hogy az, hogy elkészíts a sorozatot, tehát legyárts egy sorozatot, és utána marketingeld, ez nagyjából 20%-kal emelkedett, 20%-ot dob még a költségvetéseden, úgy az elmúlt 5 évben, legalábbis egy ilyen durva emelkedés volt, ami azt jelenti, hogy nagyjából egy órányi tévének az elkészítése az ilyen 4-5 millió dollárba kerül. Ami nagyon brutális, ha belegondolsz, hogy a legnézettebb sorozatoknak az átlagos nézettsége az olyan 10 millió nézőt jelent, azaz 4,6-et egy másodpercre lebontva, míg az alja az valami 1,1 millió, illetve annál kevesebb néző. Én ezt közben felmerül a kérdés, hogy vajon biztos, hogy jó dolog-e az, hogyha folyamatosan emelkednek a gyártási költségek, miközben a nézettség meg folyamatosan csökken?
Hát igen, nyilván ez nem egy fenntartható állapot hosszú távon.
Igen, ráadásul az is nagyon érdekes dolog volt, hogy nem tudom, hogy ki mennyire tudja, de annak idején a tévék, mindenben nagyon nagy sorozatok, vagy az olyan alkotók, mint mondjuk Seinfeld és társaik, vagy a Jó barátok alkotói, azok a szindikátusi sugárzásból, azaz utolsó sugárzásból lettek gazdagok, és lettek mi biliárdosok, mert azért nem biliárdosok, ezek már biliárdosok lettek ezek a produkciókból. Hát komolyan, tehát azért Seinfeld sem csinált semmit, amit a véget ért a Seinfeld, mert tele van a vésztárcája. Na mindegy, szóval ott van ez az aspektus, hogy ők annak idején rengeteg pénzt tudtak leakasztani mindenkiről, mind a stúdiókról, mind pedig mindenkiről, mert 1-2 millió azért megér az ismétlés. Ráadásul a szindikátusban, az egész országban bármikor, bármilyen körülmények között vetítetővé válik az adott produktum, amiben le lehet fedni hónapokat, ami a szindikátusnak a nagy álma. Viszont, ugye, ahogy haladtunk előre, és nagyjából úgy 10-15 évvel ezelőtt elindult az, hogy a kábelcsatornák, mint mondjuk a Showtime, beszálltak a játékba, és elkezdtek saját gyártási sorozatokat gyártani, ebből kifolyólag ők egyre kevesebb olyan programot, illetve produktumot állítanak elő, illetve vásárolnak fel, ami már használt út, hanem helyett inkább ők azt mondják, hogy akkor mi szeretnénk a saját cuccainkat készíteni. És ennek tudatom be azt, hogy mindenki, aki eddig ismételt, vagy szindikát is sugárzásból élt meg, vagy próbált meg fenntartani magát, annak is be kell szállni a sorozatgyártó bizniszbe, mert most már muszáj, most már azt az időszakot éljük, amikor az embereknek saját terméket kell adni, nem adható, csak az ismétlés mindig. Ami nagyon-nagyon durva. Aztán olvastam egy olyat is, hogy valaki azt mondta, hogy ha sok pénzt akartál csinálni, akkor networkhöz mentél, és multikamerás komédiát csináltál, mert hogyha az egy 100 részig, akkor onnantól kezdve neked többet az életben anyagi gondod nem lesz. Viszont, hogyha nem a pénzre hajtasz, akkor egy kamerás komédiát fogsz csinálni. Aminek kicsit macerásabb az ismételő jogának az értékesítés a szindikátusban. Arról nem is beszélve, hogy manapság ez az egész az annyiban módosult, hogy ma már nagyon kevés mindent tudsz eladni szindikátusba. Mondjuk talán a procedurálok ez alól valamilyen szinten kivételt képeznek. Viszont ami nagyon érdekes szerintem, hogy ezeknek a stream szolgáltatóknak el tudod adni ezeket a termékeket, viszont nem fogsz belőle annyi pénzt csinálni, mint amennyit szindikátusból csinálnál. Úgyhogy ez egy nagyon durván érdekes kör. Tehát valahol a stúdiók kevesebb pénzt látnak viszont, vagy kevesebb pénzt csinálnak sokkal, mint amennyit tulajdonképpen szeretnének, vagy amennyit 10 évvel ezelőtt csináltak, vagy akár 5 évvel ezelőtt, vagy mielőtt a Netflix elindult. Ami nagyon durva, mert nekem tulajdonképpen ami lejött azokból a cikkekből, amiket elolvastam az elmúlt években ezzel a témával kapcsolatban, ott mindenki arra panaszkodott, hogy tulajdonképpen kevesebb pénzt csinálunk, kevesebb a bevételünk. Mert a Netflixnek van az a nagyon érdekes modellje, hogy ők előre fizetnek, tehát nem úgy van, hogy te majd a miten értékesítettük, vagy szindikátusban ment utána, majd még kapsz belőle lóvét, hanem tessék, itt van ez, fix összeg, ez a tiéd, nem kell aggódnod a nézettség miatt, nem kell aggódnod semmi miatt, ez itt a tiéd, vág szépen zsebre, csak a családnak, kinek ez a jogok, azok a miénk, azt csináljuk a sorozataiddal, amit akarunk. És ma már a Netflixen is vannak olyan sorozatok, amiknek ki sem tesznek a főoldalra, vagy nem is ajánlják rögtön a képedbe, hogy hoppá, nálunk van egy ilyen is. Ami felmeríti az emberben azt a kérdés, hogy oké, de akkor miért csináltok tulajdonképpen ennyi sorozatot, hogyha egyszerűen tudjátok, vagy nem akarjátok az összeset reklámozni. Legalább saját előfizetőjük számára. Mert miről is szól a Netflixnek a története? A Netflix azért gyárt saját gyártású sorozatokat, hogy ezáltal új előfizetőket szerezzen. Viszont előbb vagy utóbb egy bizonyos ponton el fogsz jutni arra pontra, amikor már nem tudsz új előfizetőket szerezni, amikor már nem tudsz több előfizetőre szert tenni. Bár ez talán a mai világban ez már kötvei szem kategória, de nem biztos, hogy ugyanúgy fog gyarapodni az előfizetőidnek a száma, mint ahogy ez tette, mit tudom én, pár évvel korábban, mert hogy olyan tartalmakat is felkerültek, olyan tartalmakat is bemutattál, amelyek nagyon érdekesek. Arról nem is beszélek, most már minden tévécsatornának van saját online stream szolgáltatója, tehát innentől kezdve pedig a játék az végképp nagyon-nagyon érdekessé válik, ugyanis mi van akkor, hogyha ezek a stúdiók, ezek nagyon-nagyon okosak lesznek, és azt mondják, hogy mi nem adjuk el a Netflixnek, ahol bármelyik stúdiónak a termékeit megtalálhatod, ahol bármilyen sorozatot felfedezhetsz, hanem helyette mi van akkor, hogyha mi elindítjuk a sajátunkat, ugye az ABC, CBS, az ABC, CBS, NBC, Fox vagy a CW oldalán, és ugye ott van a CBS All Access, vagy a CW Seed, vagy akár az NBC-nek a CISO, ahol részben saját gyártású sorozatokat is vetíthetsz, illetve készíthetsz, olyat, ami soha büdös életben nem kerülne tévébre, illetve olyan produktunkat is műsorra tűzhetsz, ami tulajdonképpen vagy nagyon régi, vagy ismétlés, vagy mint az új Star Trek sorozat, kifejezetten ugye az új platformra készül. Szóval a kérdésem az, hogy vajon meddig fogják ezek a stúdiók értékesíteni a Netflix és az Amazon kaliberű dolgoknak, mert onnantól kezdve, hogy ők nemet mondanak arra, hogy nekik eladják ezeket a történeteket, onnantól kezdve a Netflix, ugye értelemszerűen valószínűleg kevesebb lesz a bevétele, mert kevesebb lesz az előfizetője, vagy csökken az előfizetői bázisa, onnantól kezdve pedig összeomolhat az egész televíziózás. Köszönjük a kommentet, Luke.
Hát nem, hát most erre mit lehet mondani, hát ezt olyan szépen levezetted.
Igen, szóval azért mondom, hogy ez nagyon-nagyon veszélyes mezer, mert jelenleg a legnagyobb része az amerikai televízió, az amerikai sorozatgyártásnak az nagyon durván elég erőteljesen ezeken az online stream szolgáltatókon áll. Csak azért, hogy mit mondott Landgraf, hogy tulajdonképpen az NBC-nél, tehát az öt nagy csatornánál van nagyjából úgy 150 saját gyártású sorozat produktó. Az előfizetői kábelnél, mint mondjuk az HBO, Showtime vagy a Stars és társaik, ők nagyjából évente durván 50 sorozatot készítenek, ami önmagában egy brutális szám. Aztán ott van a kábel, mint mondjuk az AMC vagy az FX és társaik, ahol akik ugye rengetegen vannak, ebből kifolyólag rengeteg sorozatot gyártanak, aminek a száma nagyjából olyan 180 körülére tehet. Szóval ott van ugye a Hulu, a Netflix és az Amazon, plusz ugye még az a néhány egyéb, akik sorozatokat gyártanak, náluk pedig 130 produktum készül. Na most, hogyha ezeket összeadod, egy horribilis számot fogsz kapni. Tehát itt már több mint, jóval több mint 500 produkció. És ezek mind szkripteltek.
Igen.
Szóval, és azért legyünk őszintén, a harmadik legnagyobb piac az még mindig az online. A stream szolgáltatókban rejlik. Ergo, hogyha ez összeomlik, akkor onnantól kezdve azt nagyon durva megsínyelheti minden ebben a szakmában.
Hát ez egész biztos.
És még azt is nagyon, nagyon jól elmondták több ilyen nagyon jó, aki jártas a televíziózás világában, hogy jelenleg több televíziós produktum készül, mint bármikor a történelemben korábban, és azt is mondták, hogy annyi amerikai sorozat van, hogy tulajdonképpen most már egyfajta fenyegetést is jelent arra, hogy valami egységes képet alakítsanak ki magukról ezek a dolgok, ezek a csatornák, illetve médiumok, ahol megjelennek ezek a produktumok. És már azt sem lehet igazából megmondani, hogy mi az, ami jó sorozat, mi az, ami nagyon jó sorozat, és mi az, ami egyszerűen elképesztő sorozat. És ugye viszont könnyörödve ez a pénzbizniszhez, hogy a Netflix nagyjából ilyen 6 milliárd dollár körül költ egy évben, az HBO nagyjából olyan 2-3 milliárdra tehető, míg az FX az mondjuk csak 1 billió, vagy 1 milliárdot költhet, ami brutálisan kicsi szám, ha belegondolunk. De hát ők viszonylag kevesebb tucat is gyártanak, és ezért kellett mondjuk tavaly a Comediansnak is búcsút venniük. Mert az nagyon-nagyon drága volt. Aztán a másik nagyon érdekes aspektus ennek az anyagi vonzatnak, az pontosan abban rejlik, hogy annak idején a tévézésnek az igazi aranykorában, mert bár ma éljük az aranykort, ahogy ezt szeretjük kívülni, de ma igazából a Peak TV-nek van a korszaka, nem az igazi aranykor. Nem, de egy szóval, hogy mert ez igazából valahol a tévének a halála az, amit jelenleg élünk. Nem, de egy szóval annak idején arra mentek, hogy minél több epizódot gyártsanak, mint például ugye a Gunsmoke, ami brutálisan hosszú volt, vagy több mint 400 epizód készült mondjuk az Esküdtelenségekből is. Szóval annak idején arra mentek, hogy minél hosszabb legyen egy szezon, ami 22 és 30 rész közötti számot jelentett jobb esetben. Komédiák esetében talán 24-25 az ilyen átlagosabbnak nevezhető vagy tartható mennyiség volt. Ma viszont ezzel szemben nagyon durván, hogy a fele az, ami reális. Tehát manapság ez a 8 és 13 közti mennyiség az, ami jártas. Tehát vagy 8, vagy 10, vagy mondjuk 12-13 rész. És azért így sokkal kevesebbet tudsz gyártani, mert például olyan sorozatokból, mint mondjuk a Breaking Bad, ami egy kultikus kedvenc lesz, összesen 62 részből áll. Összesen 62 részből áll. Jó barátok, hány részből áll? Mert ne is félre. 220 valamennyi. Szóval ez tulajdonképpen a különbség a két dolog között. És ebből kifolyólag egyébként ennek is betudta az, hogy ők mennyivel kevesebb pénzt tudnak termelni későbbiekben, mint amennyit mondjuk teszik. Aztán nagyon sokan azban is egyetértenek, hogy tulajdonképpen ez már kihatással kezd lenni a történetmesélésre is. Illetve annak a minőségére elsősorban, hiszen túl sok történet van, amit nem kimondottan csak a legjobbak mesélhetnek el, hanem most már tulajdonképpen bárkinek lehet bárhol, bármilyen produkciója. Ami egyébként azt is jelenti, hogy a minőségnek is valahol csökkennie kell, miközben annyira nem. És azért azt sem felejtsük el, hogy pontosan ennek a bizonyos változásnak betudható az, hogy olyan sorozatok, mint mondjuk a Mr. Robot elkészülhetek, hiszen azt például egy indie filmes rendező készítette. És 5-10 évvel ezelőtt ő soha büdös életbe szóba nem álltak volna vele, hogy készíts nekünk egy tévésorozatot. Most pedig sorra nyeri a díjakat. Ez meg a másik nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy mindenki azt mondja, hogy ma már olyan produkciót kell előállítanod, ami közel van a díjesőhöz. Mert hogy azáltal életbe lehet tartani, de jobban lehet generálni vele a nézői reakciókat, vagy hogy hívják ezeket a dolgokat. Szóval jobban a köztudatban tudod tartani, abban, hogyha díjnyertes. Amit én igazából soha nem értettem, de oké. És szóval ez, vannak ilyen nagyon-nagyon érdekes dolgok. Te hogy látod ezt az egész Peak TV dolgot?
Hát igen, hasonlóan, de te itt az igazán érdekes, hogy mi lesz ebből, meg hogy mikorra, hogy te mikor jönnél egy... Az az első olyan év, amikor még kevesebb sorozat készül, mint az azt megelőzőben, mert nyilván az lesz az első ilyen. Vagy hát tulajdonképpen a legnagyobb ilyen töréspont, ahol már tényleg átfordul ez az egész növekvő folyamat abban, hogy konkrétan csökkenni ez a dolog. És akkor nyilván megint fel, hogy annak meg hol lesz véget, tehát, hogy meddig kell csökkenni, vagy meddig fog csökkenni. Mi lehet az a szint, amire mondjuk úgy érdemes lenne beállni, ami tényleg úgy fenntartható is lenne, aztán mondjuk utána mikor kezdtem növekedni, megint nyilván ez végtelenségig mehet.
Hát szerintem ez már a végtelenségig fog tulajdonképpen, mert már ott tartunk, hogy muszáj neki. De ez egyébként nagyon érdekes volt, mert Carlton Cuse, aki a Bates Motelt készítette, meg előtte még rengeteg mindent, az NFL-hez hasonlított ezt a helyzetet, hogy ő ugye azt mondta, hogy mi történne akkor, hogyha ugye a jelenlegi 32 csapat helyett mondjuk 90 csapattal dolgoznál.
Igen.
Hogy akkor vajon hova csökkenne a minőség, mert tulajdonképpen ez a szituáció az, ami jelenleg az amerikai televíziózásban megtalálható. És ez azért elég túlva szerintem, nem?
Hát nagyon, persze, nyilvánvalóan ez komoly minőségcsökkenéssel jár. Törvényszerű, hogy nyilván több a rossz sorozat, amikor úgy alapvetően is több sorozat van.
Igen, mert erre szerintem nagyon érdekes példa az, hogy Emily Andrews meg egy handlős írónőnek a beszélgetése volt az, amit Twitteren szerintem, mint hogyha betettem volna az adásmenetbe is, hogy ezt láttam tőlük, hogy nagyon-nagyon érdekes volt, mert ugye az egyik csaj az egyszerűen megveszik a Killjoy című sorozatért, ami szerintem valami katasztrofás, és mint hogyha az is Andressnek lenne a sorozata. És ugye azt mondja, hogy igen, meg is van. Hogy ő azt mondta, hogy az emberek folyamatosan rinyálnak a Peak TV miatt, de ez igazából azt jelenti, hogy olyan sorozatok, mint a Killjoy is létezhetnek, és én azért nagyon-nagyon hálás vagyok, ezt mondta Kim Shumway. És ugye Emily Andrews erre az válaszolta, hogy a Peak TV korszakában egy műsornak nem muszáj mindenkihez szólnia, hanem csak azokhoz, akik befogadják az a produktumot.
Igen.
És azért ez egy elég érdekes gondolkodásmód. Aztán az a kapcsolatban, amit az előbb mondtál, nekem egy olyan smű jutott az eszembe, hogy tulajdonképpen nem feltétlenül kell csökkennie szó szerint értelembe véve a sorozatgyártás mennyiségének, hanem az epizód számokat kell csökkenteni, és csinálni egy őszi, meg egy tavaszi szezon. Akár ezekkel a 8-12 részes évadokkal operálva is. Ami megint csak egy ilyen... Hát tulajdonképpen lehet, hogy nem fogja csökkenteni kifejezetten a számot, mert igazából ezért emelkedik jelenleg a számozás. Mert ugye sokkal kevesebb sorozatokat gyártanak. Mert ugye az évadok rövidebbek, az idő az viszont ugyanannyi, tehát az időt nekik kell tölteniük, ergo több sorozatot kell gyártani. Ide vezethető vissza minden, szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes ringrispill is ebből a szempontból. És pontosan ez a nagyon-nagyon érdekes része, hogy visszakanyarodjuk megint csak a bizniszhez, nem tudom, miért csapongok egyébként ennyire durván ma. Nem, de szóval visszakanyarodva a financiális részéhez, talán még soha nem volt ennyire jó színésznek lenni, mint manapság, hiszen rengeteg munka van, és tulajdonképpen bárki, aki dolgozni akar színészként, az ma már kaphat munkát. Az egyetlen probléma az, hogy ma már mindenki tévézni akar. Tehát még a nagy nevű sztárk is. Tehát nagyon-nagyon durva, mert hallottam egy olyan sztorit, hogy Kevin Costnernek $500,000 ajánlottak föl egy stream szolgáltatónál azért, hogy megcsináljon egy 10 órás sorozatot. Tehát 10 epizód, $500,000 per epizód. Az baráti alapon is legalább ilyen 5 milliót jelentene, azért, hogy dolgozz mondjuk 3-4 hónapot egy évben.
Igen.
Kegyetlenül brutális mennyiségű pénz. Aztán most, ami a stream szolgáltatóknál óriási nagy standardnek tűnik, ez az a 350,000 per epizódos. Amit persze csak a nagy nevek kapnak, mint az olyanok, mint mondjuk Billy Bob Thornton, akinek ugye David Kellynek lesz a Trial című sorozat, aki David Kelly Trial című sorozatában szerepel, ami az első olyan amazonos projekt, ami kihagyta a közönség szavazós pilot szezont. Ami nem tudom egyébként, hogy jó-e vagy nem. David Kelly neve nekem minden esetre eladta, úgyhogy meg meglátjuk. És az is nagyon durva, hogy Woody Allen is milyen alkot tudott lekötni, és ráadásul milyen nagy neveket szerzett meg. Tehát ott van Ellen May, illetve Miley Cyrus, akik önmagukban brutálisan viszik a pénzt. És azt mondják egyébként, hogy az olyan sztárak, mint mondjuk Drew Barrymore vagy Naomi Watts, ők nagyjából olyan 350 és $500,000 között kereshetnek egyetlen epizódtal. ez pedig legalább a két vagy háromszorosa annak, amit egy network csatorna, vagy mondjuk egy kábel csatorna valaha fizetne a legnagyobb sztárjának. Vagy ott van a Burn Notice-nak a sztárja, Jeffrey Donovan, aki 175 ezer epizódért írt alá a Shut Eye című vadonatúj rögtön sorozatra bekért húgus produkcióhoz. Ami azért nem egy kimondottan rossz dolog, hiszen rengeteg pénzt fog tudni csinálni vele. Tehát azért gondolj meg bele, két éves szerződése van, ami azt jelenti, hogy nagyjából olyan 2 millió csinálna évente. Ami tévében, tévészínésznél nem egy rossz buli. És ő azért Burn Notice végigcsinált, ami 7 évados sorozat volt. Tehát az ő ázsiója, az ő valahol tévésztárnak számít. Aztán azt nagyon sokan azt is mondják, hogy tulajdonképpen Woody Harrelson és Matthew McConaughey volt az, akik áttörték ezt a gátat, hogy a mozisztár nem csinál sorozatot.
Igen.
Című baromságot, mert miután ők belevágtak volna, de kezdve Amy Adams is megy most egy HBO-s produkcióban, jól emlékszem, meg Drew Barrymore egy Netflix-es komédiában megy, meg mit tudom én, szóval most már azért ez már inkább kezd egyre inkább ilyen gyakorlati dologgá válni, ami valahol érthető, hiszen így a nagynevek rengeteg pénzt csinálnak, tehát tényleg brutálisan hatalmas összegeket, és sokkal kevesebb meló, tehát nem kell neki végigmelozni 9-10 hónapot, hanem helyette 3-6 hónap alatt ők egy ugyanazt az összeget fogják megcsinálni, mint egy network csatornánál főszerepben megcsinálnának. Tehát hülye lenne a színész nemet mondani rá. Nem, de és azért ennek rengeteg olyan aspektusa van, ami jó a színésznek a húzó név, és hogyha ennyit keres, viszont ebből kifolyólag, még mondjuk a vízhelyzet idején bazi jól kerestek, míg ilyen 75 ezer meg társait kerestek egy vendégszereppel. A színészek addig manapság örülhetnek, hogyha 10 ezeret kapnak egy vendégszerepért. És mondom, oké, ez 20 év alatt történt, de ez részben annak tudta be, hogy ezek a nagy nevek, ezek ennyire durván elviszik a pénzt. És nem marad mellette másra, mert ugye értem szerintem a büdzsé nem fog emelkedni, azért már nagy nevek vannak benne, hanem a nagy névnek be kell férni a büdzsébe. Ebből kifolyólag pedig mindenki, aki alatta van, de pedig mindenki alatta van, ebből kifolyólag ők pedig, az ő ázsiájuk pedig lefelé csökkent, tehát ők egyre kevesebb pénzt fognak kapni. Tök mindegy, milyen ázsiukban rendelkeznek. Aztán a másik nagyon érdekes dolog volt ugye, hogy azt mondják, hogy aki szerepel, az van a vonal felett, minden más vonal alatti költség, ami megint csak tök jó dolog, viszont ennek az egyetlen problémája az pontosan oda vezethető vissza, hogy mivel rengeteg produkció van, ezért van iszonyatosan könnyű legalábbis Amerikában, illetve Vancouverben munkát találni magadnak, mint aki produkción dolgozna. Ebből kifolyólag a stáboknak egyre többet kell fizetni azért, hogy egy-egy bizonyos produkcióval tartsanak. Mert hogyha előbb vagy utóbb elfogy az ember állomány, amit egy produkció fel tud mutatni. És ezért ez szerintem valami kegyetlenül brutális dolog, nem?
Hát, nagyon.
Aztán nem is emlékszem, hogy ki mondta, de volt egy olyan... Azt hiszem, talán egy ügynök mondta azt, hogy az Amazon ugye David Kelly sorozatára mondjuk ilyen 4 milliót fizet egy epizódért. Csak azért, hogy megcsinálják. Ami azt jelenti, egy 10 részes szezonnál, ez ilyen 40 millió tesz ki. Nagyon durván. Na már most, hogyha megszerezheted Bradley Whitfordot, aki 150 ezerért egy epizódért elvállalja neked a főszerepet, akkor azt ugye az olyan 40 millió környékén jönnek ki, ha minden igaz. Vagy elkölthetsz még 3,5 milliót arra, hogy megszerezed egy Kevin Costner kaliberű színészt, így a büdzséd már fölmegy mondjuk olyan 60 millió környékére. Igen, ám viszont, hogyha neked ezt a produkciót, ezt marketingelned kell, mert mit tudom én, akkor ott lehetsz abban a szituációban, hogy fogod Bradley Whitfordot, aki egy tévésztár, és mondjuk 60 millióért elkészítetted azt a produkciót, és promotálhatod, vagy fogod ezt a Kevin Costner-es verziót, ami 63,5 millióba kerül, és azt adod el. Szóval ez azért egy elég durván érdekes. Tehát minél nagyobb név vagy, annál kevesebb marketingre van szüksége, viszont minél kevésbé annyira elismert vagy ismertebb színész vagy, annál több marketinget kell köré csomagolnod. Tehát ez a gondolkodásmód a színészek ázsiója, illetve a fizetési sapkája mellett.
Igen, de azért meg összesség mindig a színészek azok, akik a legjobban járnak igazából ezzel az egész Peak TV dologgal.
Csak ők járnak vele jól, mert a showrunnerok már nem keresnek annyit, mint annak idején keresnek, és az írók sem keresnek annyit. Hiába kapják meg mondjuk a Netflix-től, meg a többitől a szabadságot, hiába dolgozhatnak egy évben 2-3 produkción is akár. Sokkal kevesebbet keresnek, ebből kifolyólag sokkal több munkát kell elvállalni, ebből kifolyólag könnyedebben kiégnek, mert bár nem 22 részt csinálnak meg ugyanabból a cuccból, de mondjuk, hogyha egy év alatt van 3 10 részes vagy 10 akárhány részes sorozatot, azért az ugyanúgy ki tudja venni belőle azokat az energiákat, mint hogyha megcsinálni egy 22 részes szezont. Szóval a nap végén tulajdonképpen neked ahhoz, hogy nem is hogy kimondottan azt, ugyanazt az összeget megkerest, de hogy egy jól keres, ahhoz neked sokkal többet kell dolgoznod, és ugyanúgy ki lesz elégve nap végén. Tehát vagy megcsinálsz egy networkön fixen 22 epizódot, vagy helyette dolgozol 2-3 produkcióban, ahol 20 és 26 közötti epizódot kell legyártanod egy évben. Ami megint nagyon brutális egy ilyen történeti aspektusát tudja felvetíteni szerintem az egésznek, nem?
Hát abszolút, igen.
Aztán ugye megint, hogy a színészek járnak vele a legjobban, az a nagyon durva, hogy például Sean Ryan, aki ugye a Shieldnek volt a készítő, és most a Timeless-t készíti az NBC-nek, hogy amikor casting voltak, akkor nagyon sok olyan színészbe botlottak, aki nem megy el a castingra, aki azt mondja, hogy csak ajánlat után. Viszont az a nagyon durva ebben a szituációban, hogy mind olyan színészek, akiket senki az egyébként világban nem ismer. És ez felveti az emberben a kérdést, hogy tulajdonképpen ha még nincs, tehát még nem vagy elismertet, akár nincs is annyi tévés szereped, vagy mit tudom én, akkor nehogy már, hogy ennyire fájjon elmenni egy meghallgatásra.
Ez az.
Mert nagyon sokan azt mondták, hogy ők nem is mennek el a találkozóra egészen addig, amíg nincs egy alkó az asztalon. Ami, hát nem tudom, én nem dolgoznék ilyen színésszel, de oké. Biztos talál egyébként munkát, mert miért nem találna?
Hát igen, mindenki talál.
Mert ugye régen ez csak akkor mehetett így, hogy kiadjad az a meghallgatás fázist, hogyha már van egy neved, meg hogyha az emberek ismernek a szakmában belül, meg mit tudom én. És az is nagyon érdekes, hogy olyan csatornák, mint mondjuk az HBO, vagy az AMC, esetleg a Stars, vagy az FX, azt mondják, hogy ők annyira nem is igazán érdekelődnek az újabb projektek iránt, egészen addig a pontig, amíg nincsen valami nagyobb név hozzácsatolva, hogy szerepeljen benne. És akkor ugye itt Amy Adams és Naomi Watts, akik most elkezdenek tévézni tulajdonképpen, akikre lehet építeni, és ezért ez nagyon-nagyon durva, mert valahol én tökre élvezem azt, hogy ezek a nagy filmszínészek bejönnek, és ma már tényleg nincs olyan filmszínész vagy tévészínész, hanem már csak tényleg színész van, aki vagy épp filmezik, vagy épp sorozatozik éppen. De az a nagyon durva, hogy ma már annyi ilyen nagy név dolgozik a tévében, és hogy már egyszerűen nem tudod azt mondani, hogy oké, ezt a sorozatot azért fogom nézni, mert mondjuk Amy Adams a főszereplője, nem?
Hát igen, most már valahogy ez természetes lett, hogy tényleg mindenki, vagy a többség legalábbis már csinál sorozatot és filmet is, szóval ez már nem egy szokatlan dolog.
Na jó, de azt mondom, hogy még régen az volt ugye a metódus, hogy ha van egy ilyen nagy név, mondjuk Amy Adams, hozzácsatolva egy projekthez, akkor te azt fogom mondani, hogy oké, ezt legalább bepróbálom, ha nem is lesz kötelezően nézős minden héten. De ma már szerintem annyi nagy sztár dolgozik tévében, hogy egyszerűen nem igazán van rá lehetőség. És menet közben pedig ugye az olyanok, mint mondjuk Peter Krause, aki ugye 98 óta folyamatosan tévézik, talán 2 vagy 3 olyan éve volt, amikor nem volt sorozatban, sorozat főszerepben, és mindig sorozata hosszú életi volt, kivéve talán az Édesdrága titkaink, de az is megért 2 évadot. Vagy mondjuk olyanok, mint Michael Weatherly, ugye az NCS-ben húzott le 10 kurva sok évet, hogy ilyen nagy színészek, akik tévésztárok, tulajdonképpen ők viszont az ő erzségük meg csökken folyamatosan, és ez is nagyon-nagyon érdekes kérdés, és megint visszamegyünk az egóhoz, mert hogy akik ugye tizen sok év óta főszerepben vannak tévében, azok vagy elmehetnek egy stream szolgáltató sorozatba, viszont ott nem a főszerepet fogják megkapni, mert azt az Amy Adams félék elorrozzák előlük, hanem helyette mondjuk 3.-4. mennek, viszont a gázsiuk az valahol mondjuk 100 000 helyett mondjuk csak 75 000-et keresnek vele. Viszont nem ők vannak ugye a középpontban, hanem ők csak a 3.-4. a korsíten. Ami azért megint csak egy nagyon brutális dolog, és felvet rengeteg kérdés szerintem, rengeteg minden a kapcsolatban, nem?
Hát persze.
És ez össze a akciót annyi, hogy persze.
Hát most mit mondjak, hát olyan jól elmondasz mindent, hogy nincs olyan kiegészíteni.
Hát, de vagyis nincs.
Hát de nincs, hogy most itt eleve csináltak pont olyan 600 színű jegyzeteket, amiket ültek, hogy meg is tanultál. Vagy nem tudom, és nehéz mit hozzáfűzni.
Na jó, de te hogy látod ezt az egész Peak TV helyzetet? Vagy téged ez mennyire érint?
Hát bármi szinte azért mindenkit érint szerintem. Most jó, lehet, hogy mostában hány sorozatot én nézek, lehet, hogy engem most így konkrétan nagyon nem, de hát Nyilván azért idővel ez szerintem mindenkit érinteni fog.
Hát, alap. Aztán nagyon érdekes volt az írók szempontjából is a metódus, ahogy ez az egész procedúrál folyamat, ez teljesen átalakult. Mert például Lee Stigler, akit ugye a Derült Égből család alkotójaként is ismerünk, ő például 98-ban érkezett meg Ellie-ben, ahol a Dawson és Alvarokon kezdett el dolgozni nagyjából az ezredforduló környékén, és folyamatosan dolgozta föl ugye magát, hogy asszisztensként kezdett, ahol ugye jegyzetelt, mert mit tudom én, és akkor utána szépen lassan oda került az asztalhoz, és onnantól kezdve epizódokat írt, aztán stb. És egészen 2005-ig ez folyamatosan úgy ment, hogy nagyon-nagyon vigyáznod kellett arra, hogy nehogy elveszíts egy melót, tehát hogy megkapj egy melót, és nehogy elveszíts azt a melót, mert hogyha repülsz, akkor valószínűleg a következő júniusig nem fogsz lehetőséghez jutni. Manapság ez viszont abszolút nincs így, hanem helyette mehetsz a következő produkcióhoz. Tehát most már igazából sem a színészben, sem pedig valahol a stábtagokban nincs meg ez a félelem, hogy akkor most már nem, tehát akkor most nekem fél év vagy egy év pihenőm lesz, hogyha kirúgatom magam ebből a produkcióból, mert mit tudom én. És ez nagyon-nagyon durva, mert manapság, tehát ő is Léz is például azt mondja, hogy az elmúlt 2-3 évben ő rengeteg mindent csinált. Tehát például ő konzultáns producer volt, azt hiszem, a Bates Motel-en. Utána pedig ment az egy... az Ivan Strahovski is. Az Astronaut Wives Club-ban. Igen. Oda ment valamilyen producernek, és onnan ment a Hulu-s alkalmiba. Nem is emlékszem, ott is. Talán executive producer volt? A franc tudja, de írt legalább két részt. Nem hármat. És ő például azok közé tartozik, akik kedvelik ezeket a rövidebb évadokat, ugyanis így nem kell egy stúdióval folyamatos szerződés alatt állnod, hanem tényleg szabadúszóként azt csináltad, ami az épp kedved van. Ami megint csak nagyon-nagyon jó, meg ugye pontosan ezt jelenti a Netflix is, illetve ezek a nagyobb stúdiók, hogy tulajdonképpen nem vagy ahhoz hozzá kötve, hogy egy bizonyos produkción dolgozz egész életedben. És ugye ma pedig egy olyan világban élünk, ahol az olyanok, mint mondjuk Rachel Bloom, aki a jól veszem, akkor ő talán web musical-es videókat készített a YouTube-on pár évvel ezelőtt. Hogy tavaly előtt ő egy Showtime számára értékes tett a Crazy Ex-Girlfriend-et, akik végül passzolták a projektet, viszont utána lecsapott rá a CW, ahol egészen egy Golden Globe díjig ment vele.
Igen.
Szóval azért ezt nevezem én igazi párfordulásnak, és egyrészt moskosul jó nő, másrészt moskosul jól énekel, harmadrészt pedig moskosul jól ír. Szóval...
Igen.
Tehát tulajdonképpen a YouTube folyamatosan termeli ki ezeket a sztárokat magából. Arra nem is beszélve, hogy a YouTube Red-en pedig soha gyertesű sorozatok is mennek. Ezekkel a nagyobb nevekkel, úgyhogy érezni rajta azért azt, hogy ott van benne egyfajta kvalifitás, vagy nem tudom, hogy ezeket megnevezni. Szóval manapság igazából elmosódnak ezek a határok, tehát manapság már nem muszáj végigjárnod feltétlenül a ranglétrát. Ez a lényege. Ami szerintem azért valahol elkeserítő, nem?
Hát igen, talán jobb volt azért az, amikor tényleg meg volt ez, hogy milyen utat kellett bejárni.
Igen, meg szerintem annak az is volt a nagy előnye, hogy ott jobban megtanulod a szakmát, tehát onnantól kezdve sokkal felkészültebb leszel, amikor odajussz, hogy során legyen. Míg manapság már viszonylag könnyedében, akár egy-két év után során lehetsz valahol. És mondjuk az olyan esetében, mint mondjuk Sarah Gamble, aki éveket húzott le a Supernatural-ben, utána pedig két éven keresztül showrunnerje lett, hát ő nem igazán jó író abból a szempontból, hogy showrunnernek kellene lennie. Ezt láttuk most egyébként a Magician-ben idén, szóval... Igen, szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés a Peak TV-nek üzleti szempontból, hogy több pénz van abban, hogyha egy Netflix csatornának készít az ember sorozatot, ugyanis hosszabbak a szezonok, és a szindikátusnak köszönhetően még mindig több pénzt tudnak termelni, viszont a Netflix és a Hulu, meg az Amazon, ők biztosítják a szabadságot az alkotók számára, illetve vagy olyan emberekkel dolgozzanak, akikkel ők akarnak. Ebből kifolyólag pedig most már igazából senki sem lesz annyira gazdag, mint normál ír volt annak idején, vagy akár, nem is tudom, számfán, mondjuk. Ez különben nagyon-nagyon érdekes, tehát minden szempontból, hogy milyen is ez a TV-boom, és hogy mennyire brutális hatással van mindenkire. Tulajdonképpen, ugyanis egyre egyre kevesebb a procedúrás sorozat. Tehát ha belegondolsz most már, bár szerintem networköknél kifejezetten nem igaz. Tehát a networkök azok még mindig procedúrába gondolkodnak, mert sem másban nem tudnak gondolkodni. Ők náluk az, ez a 70-valahány év, meg az 50-valahány év, az nagyon durán megtette a hatását. Viszont mindenhol máshol, sehol máshol nem találsz köszönöm ilyen sorozatokkal, ami ez nagyon durva valahol. Valahol pedig mocsos újó persze. Szóval igen, tehát ma már nincsenek ilyen igazi nagy, nagy pénzek, amiket igazából lehet csinálni belőle. Aztán még, hogy ezt a témát gyorsan rövidre zárjam, amit nagyon érdekesnek találtam, az amit Greg Berlanti mondott. Ő is nagyjából ugye 90-es években költözött, hogy valamelyik szem Los Angelesbe, és ő ugye, nekem onnan emlékezetes, hogy a Dawson és a haverokon szintén ott kezdett el dolgozni. Meglepő volt, mint kb. Abban a generációban mindenki.
Igen.
És nála nagyon érdekes volt, hogy ő ugye azt mondta, hogy ő nem azért költözött ebbe a városba, és lett belőle író a 90-es évek végén, hogy mert ugye annak idején a 90-es évek végén mindenki egy exkluzív szerződés alatt állt egy stúdióval, és ebből kifolyólag ők rengeteg pénzt csináltak a saját sorozatukból. Viszont ő nem az, viszont, és bejöttek pár órát melózni, és utána pedig elmentek szörfözni. ami őrület, szerintem minden szempontból. És igazából nem is aggódtak ők soha a pénz miatt. És akkor ugye ő ezt már nagyon sokszor elmondta, de szerinte Hollywoodban mindenki túl van fizetve, és ezzel maximálisan egyet kell, hogy értsünk. Mm. És ugye azt mondta, hogy nem azért költözött Los Angelesbe, hogy pénzt csináljon, hanem azért költözött ide, hogy történeteket meséljen. Ezért is van az, hogy neki 6 sorozata van 3 különböző csatornán.
Hát igen.
Viszont ő még mindig nem csinál annyi pénzt, mint mondjuk annak idején Dick Wolf. Szóval érzed a lényegbeli különbségeket?
Hát az igen, azért vannak.
Hát igen, de ez tényleg csak annak tudható be igazából, hogy érzed. Aztán manapság már olyan beszélgetések is vannak így az iparágon belül, hogy mindkibe muszáj fősz... Tehát olyan beszélgetések is vannak manapság. Olyan beszélgetések is vannak manapság a szakmában, hogy azért aggódnak nagyon-nagyon sok esetben a stábok, hogy vajon a network csatornák berendelik a sorozatra a produkciót, mert hogyha nem, akkor, mert hogyha igen, de későn, akkor elveszíthetik a stábjukat. Mert ugye a stáb millió és millió ajánlatokat fog kapni, tehát ebből kifelé nekik nem muszáj megvárniuk azt, hogy egy produkciót berendeljenek, hanem mennek oda dolgozni, ahol munka van éppen. Ami valahol megint csak nagyon érthető. Aztán még egyszer vissza oda, hogy megint a pénzről fogok beszélni, mert nagyon szeretem ezt a témát. Valószínűleg egy drámasorozat 3-4 millióba kerül. Annak idején ez nem volt több, mint 2 millió. Egy drámasorozatért, könyörgöm. Szóval azért nagyon-nagyon durva ez a 4 milliós szám, és igazából nehéz is túlendülni rajta. Au. Úgyhogy, hát igen. Azért nem olyan kimondottan rosszak ezek a dolgok, mert most tényleg mindenki talált magának sorozatot, mindenki talált magának olyan produkciót, amit érdemes nézni. Ebből kifolyólag bennünket sem muszáj mindenkinek hallgatni, csak abban az esetben, hogy szeret a popkultúráról hallani, és abban az esetben, amennyiben megérte, hogy én mikerül pofázok, amit még nekem sem megy mindig. Nem, de komolyan megint nem artikulálok, és mivel végigbeszéltem az elmúlt egy órát, igazából tökre kimerültem, szóval érted.
Hát igen, így szokott lenni.
Kösz.
Hát nem.
Hát, de. Na mindegy, szóval csak azért rövidre zárjuk ezt a mai beszélgetést. Jelenleg történelmi csúcson vannak a sorozatok, amiket ugye az elmúlt egy évtizedben készítettek, ahol ugye a kábeles sorozatoknak a számának a növekedése volt az, ami beindított ezt a folyamatot, viszont ott is egy idő után elindult a csökkenés, és valószínűleg ez alól a Netflix sem feltétlenül lesz immunis, ugyanis manapság már vannak ilyen mikrobeli jelek, vagy mikróba jelek, vagy nem tudom azt, hogy mondják magyarul, ami nagyon érdekesek, ugyanis manapság már a Netflixnél is elgondolkoznak azon, hogy hú, hát mi imádjuk igazából ezt a show, de kicsit drágának érezzük. Szóval azért ott már megjelennek azok a jelek, hogy nem biztos, hogy ez hosszú távon tartható lesz ebben a formájában, amiben jelenleg halad a történet, de kíváncsiak vagyunk arra, hogy ti mit gondoltok róla, úgyhogy küldjétek el nekünk véleményeteket, a seriouseventkuk@gmail.com címre, írjatok nekünk Facebookon, vagy zakassátok Luke-ot Twitteren, úgysem fog válaszolni. mert mit tudom én. És mondjátok el, hogy melyik az a show, amit csak ti néztek, és senki más rajtatok kívül, vagy mi az a show, amit mindenkinek kellene néznie, de senki sem nézi. Találkozunk egy hét múlva, találkozunk mondjuk valamikor a hétvégén, amikor is most már tényleg sorozatokra fogunk beszélgetni, nem csak a Pig TV-ről, mint ahogy most sikerült. De köszi, hogy itt voltál ők, úgyhogy találkozunk közel, kellemes állatot
adni. Mindenképpen.
Popkultúrában gazdag időtöltés.